Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben föllépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidó papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te. Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta, nem én vagyok a Messiás. Erre megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy, nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy, mert választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket, mit mondasz magadról? Ezt felelte, a pusztában kiáltó hangja vagyok, egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek, ezért megkérdezték, miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, aki nagyobb, akit nem ismertek, aki utánam jön, és akinek még a sarusziját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Testvéreim! A mai vasárnapon is ugyanaz a liturgiának a logikája, a szentírási szakaszoknak a tanítása, mint minden adventi vasárnapon, nevezetesen, hogy a múltban megtörtént eseményekkel vigasztal minket az egyház, a szentlélek által a jelenben, hogy az ember a jövő dolgokra bizalommal tudjon tekinteni, az eljövendő végső dolgok előtt reménységgel tudjunk megállni. Ehhez történik keresztelő János alakjának a bemutatása a mai vasárnapon, úgy, mint aki beteljesíti az Izaiás próféta által tett ígéreteket. Akkor, amikor az introitusban a Filippi levélből Pál apostolnak a szavait mondtuk, nevezetesen, hogy örvendjetek az Úrban, újra csak azt mondom, örvendjetek, akkor tudnunk kell, hogy Pál apostol ezt a börtönben írja. A filippieknek a börtönből, a fogságból ír, amikor még nem lehet tudni, hogy életben marad-e, vagy nem marad életben, és mégis arra szólítja föl a híveket, minket, hogy örvendezzünk. A szorongattatás közepette a hívő ember megtanul örülni. Nem ilyen smiley-val, nem bután vigyorogva, hanem a keresztény öröm az a biztos végnek a derűjéből fakad. Pontosan tudjuk, hogy mi végre tartogat bennünket az Isten. Kereszteléskor szoktam elmondani, hogy az ember, minden ember Isten háta mögé születik, és a kereszteléssel kerülünk vissza Isten arca elé. Amikor megszületünk, még nem tudjuk, mi végre születünk, így aztán a megkeresztelésünknek a napja bizonyos értelemben fontosabb, mint a születésnapunk, hiszen a kereszteléskor dől el, hogy mindegyikünket Isten üdvösségre rendelt. Ekkor kapjuk meg az állogot arra nézve, hogy az Isten üdvösségre teremtett bennünket. Mert hogy akkor, amikor létrehívott bennünket az Isten, akkor nem pusztulásra szánt bennünket. Nézzétek meg, testvérek, a természetből veszi az egyház mindig az érvet az Isten tökéletessége mellett. Milyen gyönyörű világot teremtett az Isten, amiben természetesen vannak akadályok, vannak nehézségek, a természet alá van vetve a hiába valóságnak, ahogyan ezt a Szentírás mondja, és sóhajtozva vajudik és várja Isten fiainak a kinyilvánulását, de mégis a teremtés szépsége és a teremtésnek a tökéletessége az reményt ad az embernek arra nézve, hogy aki ezt létrehozta, az nem a megsemmisülésre teremtette ezt a világot. Nézzetek meg egy kisgyereket, akiben ott van az ártatlanság, akiben ott van Istennek a szépsége. Isten egyetlen embert sem, akit létrehívott, egyetlen egyet sem a pusztulásra teremtette, hanem azért, hogy megőrizze, hogy beteljesítse és hogy üdvözítse. És ez a reménység az, ami miatt örvendezik a hívő ember, és azt mondja Izaiás prófétánál az Isten igéje, hogy azért küldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Most nagyon sok megtört szívű ember van közöttünk. Nagyon sokan kérdezgetik, hogy miért engedi mindezt az Isten, miért engedi a járványt, a betegséget, miért történik rossz, miért történik halál. És ebben a helyzetben csak a hit tud válaszolni, az Istenbe vetett bizalom tud válaszolni, hogy mindennek meg kell történnie, de ezen túl e mögött, ez után ott van az üdvösség, ott van az Istennel való találkozásnak a gyönyörűsége, az Istennel való egyesülésnek a lehetősége, hiszen mi, amikor üdvösségről beszélünk, akkor nem gyerekesen valamilyen hatalmas asztalt képzelünk el, ahol korlátlan fogyasztás van, nem birtokolni akarunk semmit sem, nem megszerezni akarunk valamit, hanem az üdvösség, amire mi várunk, az az egyesülés a végső célunkkal, az Istennel, az abba a szeretett közösségbe való részesedés, amelyik az Atya, Fiú és a Szentléleknek a szeretett közössége. Erre vágyódunk. Azoknak, akik erre vágynak, azoknak vigasztalás az, hogy a végső dolgokról beszélünk, arról, hogy a halál a születésnap mindegyikünknek, hogy a világ vége után új teremtés lesz, a világ beteljesedése lesz, és ami eddig tökéletlen volt, az tökéletessé válik, ami romlandó volt, az romolhatatlanná válik, és ez az, amiben reménykedünk. Úgyhogy nyilvánvalóan örömet szerezni valakinek csak akkor lehet, hogyha hagyja, hogy megörömezzék, ahogyan ezt az egyik kisgyerek mondta annak idején, hogy megörömözhessen bennünket az Isten, hogy örömet tudjon nekünk szerezni, ahhoz az kell, hogy azt várjuk, amit ő adni akar. Ami megpróbáljuk megrendelni azt, hogy Istennek hogyan kell minket örömmel tölteni el, hogyan kell ő neki boldoggá tenni minket, akkor mindig csalódni fogunk. Úgy, mint az emberi kapcsolatainkban is. Ha elvárunk valamit a másiktól, hogy így szeressen, vagy úgy szeressen bennünket, ha meg akarjuk rendelni, hogy mivel ajándékozzanak meg bennünket, akkor nyilvánvaló csalódás lesz. Ha azonban arra figyelek, hogy a másik hogyan közeledik hozzám, hogyan próbálja kifejezni az iránta való szeretetét, az iránta való odaadását, akkor minden apró jelnek örvendeni fogok. A kereszténység egy életformát jelent, testvérek. Az nem csak egy dogma, az nem csak valamilyen tan. Természetesen ahhoz, hogy értelmesen lehessen beszélni, az igazodni kell. Ahhoz a nyelvnek alkalmazkodnia kell ahhoz a valósághoz, amit megfogalmaz, amit kifejez. Hiszen mi nem össze-vissza beszélünk, testvérek, hanem szavatosan beszélünk az Isten jóságáról, kilétéről. De mindez azért van, testvérek, mert az Isten belépett a mi világunkba, szólt hozzánk, értelmesen, fölfogható módon szólt hozzánk. És az a keresztény életstílus, az, amit keresztény erkölcsnek nevezünk, az ebből fakad. Az Isten igényéből fakad, testvérek, az, hogy hogyan kell viselkednünk, hogyan kell élnünk. Az Isten igéje pedig egy személy, testvérek. Az nem csak a Biblia, hanem az Isten igéje maga Jézus Krisztus, és őt megismerni, ez minden viselkedésnek, minden keresztény életmódnak a forrása. És ezt halljuk megfogalmazva ma a Szentleckében. Az első tesztanéki levél gyakorlatilag elénk adja azt, hogy hogyan is kellene élnünk akkor, hogyha megismertük az Isten titkát Jézus Krisztusban. Azt mondja az apostol, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül, adjatok hálát mindenért. A keresztény hála a testvérek abból fakad, abból a bizalomból, hogy Isten az atyánk. Lehet, hogy nem értjük, amit tesz, lehet, hogy nem értjük, hogy mit miért parancsol, vagy mit miért tilt meg, de tudjuk, hogy a javunkat akarja, mert atyánk. És ebből kell mindig kiindulni, testvérek. Ha elbizonytalanodunk, akkor mindig az atyai szeretethez kell visszatérni. Úgy, mint ahogyan egy házasságban, ha gond támad, akkor mindig vissza kell térni oda, hogy a másikat lehet, hogy nem értem, de annak idején megesküdött az Isten és az én színem előtt, hogy szeretetből tesz mindent, hogy irántam való szeretetből teszi, amit tesz. Ide lehet visszatérni, és ez lehet a megértésnek a forrása. Akkor, amikor elbizonytalanodunk Istennel kapcsolatban, a gondviseléssel kapcsolatban, amikor úgy tűnik, hogy minden összecsap a fejünk fölött, akkor ide kell visszatérni, hogy Isten atyai szeretettel tesz mindent, így tehát minden a javamra válik, ahogyan a Szentírás is tanúsítja, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Az is, ami éppen most történik. Az is, hogy járvány van, az is, hogy félünk tőle, az is, hogy mégis dacolunk vele. Minden a javunkra válik, hogyha bizalommal, hittel visszanyúlunk a mi Istenünkhöz. És azt mondja az apostol, hogy legyetek derűsek. Ez a derű, testvérek, ez abból a biztonságból fakad, hogy mi nem Isten markában vagyunk, hanem az Isten tenyerén vagyunk. Egészen más valakinek a markába kerülni, mint az, hogy valaki kézen fogja az embert, hogy valaki vigyáz ránk. És akkor, amikor arra figyelmeztet a Szentírás, hogy lelket ki ne oltsátok, ez egy nagyon nagy veszélyre hívja fel a figyelmet, mert a lelket ki lehet oltani, testvérek. az Isten szent lelkét, amelyik a lelkiismereten keresztül irányít bennünket, azt el lehet folytani. Ugye azt szokta mondani a magyar mondás, hogy ki mivel dolgozik, azzal kenődik. Ha valaki állandóan csak rémségekkel tömi magát, ha állandóan aggódik, ha állandóan csak azt hallgatja, amikor pánikot akarnak kelteni bennünk, akkor nyilvánvalóan kétségbe fog esni, és akkor a vigasztalás lelkét kioltja saját magában. Még ha a bizalomnak a híreit hallgatja, ha az evangéliumot akarja hallgatni, a jó hírt, és persze nekünk papoknak nagy felelősségünk van, hiszen az evangéliumból nagyon gyakran rémhírt készítünk, rémhírré fabrikáljuk Istennek a vigasztaló üzenetét. Szóval, hogyha mégis az evangéliumot hallgatjuk, a jó hírt hallgatjuk, akkor az Isten lelke, a vigasztalás lelke fog vezetni bennünket. De ha a lelket kioltjuk testvérek, akkor kétségbe fogunk esni. Akkor vége mindennek, és akkor nem fogjuk tudni megkülönböztetni a jót a rossztól. Azt mondja az apostol, hogy vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg, a rosszat pedig vessétek el. Testvérek, nem könnyű a jót fölismerni, mert mi emberek azt szerint tájékozódunk, hogy nekem mi jó, és nekem mi rossz. A jó az maga az Isten. Annak idején még az antik filozófusok is fölismerték, hogy az abszolútumnak vannak tulajdonságai, hogy az egy, igaz, jó és szép. Ez az abszolútum. Mi nem az abszolútumhoz imádkozunk, de tudjuk, hogy az Isten az abszolút valóság. Az tőlem teljesen független valóság. Az nem az szerint működik, hogy én mit szeretnék, vagy éppen mit gondolok róla. Az Isten egy, igaz, jó és szép. És ezt a jót kell keresni és fölismerni, és éppen ez a bölcsességnek a lelke, amelyik meg tudja különböztetni a jót a rossztól. Testvérek, ha eljutunk a bölcsességre, akkor látni fogjuk azt, hogy a jó akkor is jó, amikor nekem az kellemetlen, vagy sérti az én érdekemet. És a rossz az akkor is rossz, ha nekem előnyöm származik belőle. És ha valóban a lelket nem oltottam ki magamban, akkor képes vagyok a jót választani még akkor is, ha az fáj, és képes vagyok ellentmondani a rosszat még akkor is, hogyha abban időlegesen kielégülést tudok lelni. Nézzétek meg, testvérek, hogy milyen nagy feladat ez, hogy az ember valóban a jóra törekedjen, és a rosszat el tudja vetni. De ha a lélek működik bennünk, akkor erre irányul a keresztény életmódunk. És amikor pedig azt mondja, hogy szüntelenül imádkozzatok, testvérek, akkor ez a keresztény spiritualitásnak az egyik legnehezebb, legnagyobb kihívása. Hogyan kell szüntelenül imádkozni? Miközben Jézus azt mondja, hogy ne beszéljetek sokat az imádságban. Amikor a mi atyánkot tanítja, akkor pont azt a figyelmeztetést adja az övéinek, hogy ne gondoljátok azt, mint a pogányok, hogy a sok beszédük miatt hallgatják meg őket. Mit is jelent az, hogy szüntelenül imádkozzatok, és mit jelent az, hogy ne fecsegjetek az imába, ne dumáljatok állandóan. És az azt jelenti, testvérek, és azt gondolom, hogy ez is vigasztalás ebben a helyzetben, amikor az embernek rengeteg tennivalója van, rengeteg feladat van. Ha a hívő ember komolyan veszi azt, amit az Úr Jézus mondta, hogy amit egyel tesznek a legkisebbek közül, azt nekem tettétek, akkor állandóan sürgölődnünk, forgolódnunk kell. És akkor nem tudjuk megtenni azt, hogy állandóan beszélünk Istenhez. A szüntelen imádság azt jelenti, testvérek, hogy tudom, hogy az Isten tekintete előtt élem az életemet. Aki nem megfigyel engem, nem szemmel tart, hanem mint egy atya figyel rám. És éppen ezért a hívő ember meg tudja különböztetni az Isten félelmet az Istentől való félelemtől. Mert a kettő ég és föld. Az Isten félelem azt jelenti, testvérek, hogy tudom, hogy az Isten szín előtt élem az életemet, és nem akarok tőle elszakadni. És ez azzal a szent félelemmel tölt el, hogy nem mindegy, hogy mit teszek, nem lehet félváról venni az életemet és a cselekedeteimet. Míg ezzel szemben az Istentől való félelem, az azt jelenti, hogy rettegek tőle, nehogy levadásszon, nehogy csapdát állítson. A hívő ember Isten jelenlétében éli az életét, és mindent úgy tesz, hogy reflektál arra, hogy az Isten jelen van az életemben. Figyelek rá. És ezt jelenti az a bizonyos szüntelen imádság, amire aztán a keleti egyház a Jézus imát adta válaszul, hogy az ember folyamatosan Jézus nevét ismételgeti. Ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy ezen a héten, ami a mai nappal kezdődik, figyeljünk arra oda, hogy mennyiszer forog az ember fejében valamilyen ostobaság. Mint egy becsípődött dolog, mint egy elakadt lemez, állandóan ugyanaz jut az embernek az eszébe. És ilyenkor föl lehet tenni egy másik lemezt, hogy ne valami butas láger menjen a fejemben, a gondolataimban, hanem Jézus neve menjen az én gondolataimban. És erre is érvényes, hogy kivel dolgozik, azzal kenődik, ha Jézus neve van ott a tudatomban, ha azt teszem föl lemezként, akkor azáltal fogok kenődni, és az fog tisztára mosni engem. Szóval az, amit itt a mai Szentleszkében hallunk, testvérek, az egy életstílus, egy olyan életvitel, ami meghatározza, nem elvárja és nem megparancsolja, hanem diktálja az ember számára azt, hogy hogyan is kell berendezni az életemet, hogyha reménységgel akarok élni, hogyha nem akarom, hogy legyűrjön engem a rossz, legyűrjön engem a rettegést. Ahhoz, testvérek, hogy állva találjon bennünket az Úrral való találkozás, és nem kétségbeesve, ahol az kell, hogy itt a Földön, amikor van lehetőség, őt válasszuk, hogy ő legyen minden gondolatunknak a végén. Itt tehát, testvérek, ahogyan az elején mondtam, a múltból vesszük a példát a jelenhez, hogy aztán ne kelljen rettegnünk a jövőtől. Egészen biztosan elkövetkezik az Úrnak a napja, amikor majd találkozom vele, amikor meg fogok az ő színe előtt állni. Vannak, akiknek korábban lesz ez, vannak, akiknek későbben, de biztosan meg fog történni. És hogy akkor ne kelljen rettegnem is, ne kelljen félnem a számadástól, ne úgy legyek, mint József Attila a Kiáltozás című versében, hogy félek a büntetéstől, hogy ne állandóan ez határozza meg a gondolataimat és a napjaimat, ahhoz a reménységet kell választani. És ehhez adja vigasztalásul ezt a mai napot, testvérek, az egyházunk, ez az örvendezés vasárnapja, hogy a bőjt közepette, akkor, amikor az ember fegyelmezettebb, összeszedettebb, ezen közepette azt mondja nekünk az egyházunk, hogy mindez örvendezéssel töltsön el minket. Mert az, amire készülünk, az öröm lesz, az Istennel való találkozás, az egyesülés lesz, és az hazatalálás lesz. És ez az, ami meghatározhatja a hétköznapokat, amik előttünk állnak, és ez tud az ünnepnek is igazi belső tartalmat adni. Úgyhogy akkor, amikor Izaiás próféta meghirdeti az előhírnököt, akkor az apostolok számára egyértelmű volt, hogy keresztelő János az előhírnök beteljesedett az ígéret, így aztán teljes arccal, teljes mellszélességgel fordulhatunk azok felé, az ígéretek felé, amik a végső dolgokról szólnak. És mi most arra készülünk, hogy megünnepeljük annak a születés napját, akit megígért az Isten, és ezt az ígéretét betartotta, túl teljesítette, hogy aztán majd örömmel tudjuk várni azt az ígéretet, amit a Messiás tett, a mi Urunk Jézus Krisztus tett, hogy íme eljövök, és magammal viszlek titeket, mert azt akarja, hogy mi is ott legyünk, ahol ő van. Ezt az örömet hirdeti nekünk az egyház ezen a vasárnapon, és próbáljuk magunkat ezzel az örömmel mosni, hogy ne essünk kétségbe a világ szorításától. Amen.